Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története. A görög tudomány aranykora. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tiszteltel köszöntöm a társaságot a mai alkalommal, hogy a görög tudományosság fejlődésében négy korszak követi egymást. Az első korszak preszokratikus korszak. A preszokratikus korszakban a tudományos, később tudományosnak tekintett teóriák, eredmények, elgondolások, tapasztalatok a filozófia részeként álltak előttünk, és ilyen módon a filozófia történeteként kell beszélni róluk, és ezt meg is tettük néhány példa kapcsán. A következő periódusa a görög tudományosság fejlődésének az, amikor ugyanazok a nézetek, tapasztalatok, elgondolások, amelyek későbbi tudománynak részei lettek, ezek a természetfilozófia részeként voltak azonosíthatók, és a természetfilozófia hordozta, vagy az gyűjtötte össze azokat a nézeteket, ismereteket. És így, tehát a természetfilozófia történetének a tanulmányozása segít, hogy azt a periódust, annak a periódusnak a történetét is át tudjuk tekinteni. Ezt is azt hiszem, hogy lényegében elvégeztük az elmúlt alkalommal, amikor a platóni, az arisztotelész és a sztoikus természetfilozófia néhány problémáját megbeszéltük. Mindegyik esetben azonban persze csak illusztrálni lehetett azt az attitűdet, amelyik annak a kornak az attitűdje. A későbbiekben, amelyek most következnek be, tehát a görög tudományosság fejlődésének harmadik korszaka az, amit úgy is lehet nevezni, hogy a görög tudomány aranykora. Ez az aranykor, ez lényegében az időszámítás előtti harmadik századtól mondjuk az első századig terjedő időszak. Ez az az időszak, amikor a görög tudomány klasszikus nagy teljesítményei létrejönnek, és azonosíthatjuk Euklidész, Elemek, Archimédész, statikai munkái. Erről a korszakról szeretnék valamit mondani. Mindenekelőtt azért lehet a görög tudomány aranykorának tekinteni ezt az időszámítás előtti harmadik századtól kezdődő időszakot, mert ez már egy olyan periódus volt, amikor már a tudományos disziplinák önállósodása megjelent a görög kultúrában. Tehát tulajdonképpen végső soron a görög tudomány aranykora az a tudománynak a kezdete, az európai tudománynak a kezdete. Ez egy nagyon fontos lépés. Hogyan jelent ez meg, és miként jelent meg, és miért jelent meg? Ugye a múltkoriban beszéltünk Arisztotelész természetfilozófiájáról és felfogásáról. Az arisztotelészi gondolatvilág segítségével jól lehet illusztrálni azt a lehetőséget, amikor a tudományos disziplinák, a tudomány mint olyan, amelyik tudomány a tudományos disziplináknak valamiféle együttese, az már önálló létre tehet szert. Hogyan lehet az arisztotelészi felfogás révén ezt megérteni? Úgy lehet megérteni, hogy azt tanultuk Arisztotelésztől, hogy a lehetőség van arra, gondolkodásnak két stratégiáját azonosíthatjuk. Az egyik stratégia az, amely stratégiában a létezőt, mint létezőt értjük meg, minden oldaláról és minden vonatkozásában. Tehát a létezőnek egy teljesség képét állítjuk elő, tehát a létezőt minden vonatkozásban és minden aspektusban, minden oldalról próbáljuk megérteni és leírni. Ez a filozófiának az eljárása. És lehetséges egy másik megközelítés is már Arisztotelész szerint. Ez a másik megközelítés az úgynevezett szaktudományoknak a eljárása, amelyik eljárás szerint a létezőt valamely aspektusból, valamely vonatkozásban értjük meg. Nem minden oldalról és minden vonatkozásban, hanem egy kiválasztott szempontból vizsgáljuk a létezőket, és ebből a szempontból törekszünk arra, hogy megértsük, és ebből a szempontból törekszünk arra, hogy leírjuk őket. Ez egy Tulajdonképpen, amit Arisztotelész itt megemlít, az részben egy program az eljövendő tudományos fejlődés számára, részben pedig egy diagnózis, tehát az végül is valami olyasmi, amit ő maga már látott maga körül beindulni. Részben az ő saját tevékenységében, részben pedig a kortársainak a tevékenységében. De ez az időszak, amikor már lényegében arról lehet beszélni, hogy a csillagászat például, vagy a geometria, vagy a bizonyos értelemben a fizika, Arisztotelész fizikájával a fizika, vagy az orvoslás, azok többé-kevésbé külön válnak a filozófiától, és mindegyik, mindegyik kiválaszt magának valamilyen aspektusát a létezőnek, és ennek a létező eme aspektusának a tanulmányozására koncentrál. Tehát körülbelül itt vagyunk a 4. század, 3. század fordulója környékén, amikor létrejönnek a tudományosságnak a feltételei, tehát kialakul az a lehetőség, hogy immár a tudományok disziplinákként külön tudnak válni a filozófiától, hát nevezetesen a filozófiától is, és a természetfilozófiától is valamilyen értelemben. És akkor tehát ott tartunk, hogy itt ez a lehetőség megjelenik, és rögtön azt lehet látni, hogy egy ilyen nagy fellendülés van a tudományos aktivitásban, és ez a nagy fellendülés, ez megjelenik nagyon sok dologban. Kezdjük a intézményi háttér kialakulásával, ugye? Tehát, hogy milyen intézmények járulnak hozzá ahhoz, hogy a tudomány immár önálló fejlődés útjára lépjen. Talán a legfontosabb tényező az az időszámítási 3. században kialakított alexandriai múzeum és könyvtár létrehozása és fenntartása, illetve az ehhez hasonló egyéb intézmények a világ más részein is kialakultak, tehát ennek az intézményrendszernek a létére szeretném a társaság figyelmét fölhívni. Az alexandriai múzeum és könyvtár Alexandriában működött, Nagy Sándor alapította Alexandriát nem sokkal korábban, és akkor, amikor a Nagy Sándori Birodalom összeomlott, Alexandria a úgynevezett Egyiptom mellett alakították, ami azt kellett érteni, hogy Egyiptom földjén, de görög városként. Ugye? Tehát a Nagy Sándor halálával a részekre szakadó birodalom egyik centruma lett, tehát az egyik birodalom résznek az adminisztratív, gazdasági, kereskedelmi központjaként funkcionált Alexandria. Szóval körülbelül mennyi félmillió lakosú városnak lehet tekinteni, egy ilyen elég jelentős város ugye ebben az időszakban, és ez a Ptolemaiosz nevű uralkodói családnak a székhelye, és a Ptolemaiosok valamilyen módon érdekeltek voltak abban, különböző okok miatt, hogy támogassák azt a fajta tevékenységet, ami a múzeum és könyvtár megalapításához vezetett. Múzeum az museionnak is lehet mondani, a museion vagy múzeum kifejezés a múzsák ligetére utal, vagy a múzsáknak a helyére, tehát ahol a múzsák gyülekeznek, vagy a múzsák jelen vannak, mondjuk így. A múzsák pedig különböző változatokban, végső soron a kulturális tevékenységet inspiráló lényekként azonosíthatók, tehát egy olyan helyről van szó a múzeumban, ahol a kultúra számára kedvező környezet van biztosítva, és ilyen értelemben a tudomány is fejlődhet. És így is van. Tehát a múzeum és könyvtár, ami tehát itt hamarosan a múzeum mellett egy könyvtárat is alapítottak, amely könyvtár nagyjából ugyanannyi ideig állt fenn, mint a múzeum maga. A múzeum és könyvtár mellé, vagy mondhatom is, hogy a múzeum részeként például állat és növénykert, bonctermek, csillagvizsgáló és ehhez hasonló dolgok is létesültek, tehát egy komoly tudományos kutatóintézetnek a körvonalait lehet látni itt végső soron. Tehát amelyikben az összes releváns a kor számára hozzáférhető eszköz felhasználásra került ahhoz, annak érdekében, hogy működjön ez az egész intézmény. Végső soron azt lehet mondani, hogy egy ilyen, mondjuk az európai történelemben az első nagy tudományos kutatóintézet működött itt, méghozzá állami forrásból, ami azt jelenti, tehát, hogy az uralkodó tartotta fenn, és időnként más államok is hozzájárultak később is. Tudom én. Tehát valamilyen értelemben, tehát ez ilyen állami intézményként működött. Az ott jelenlévő tudósok, az esetben több százan azzal foglalkoztak, csak azzal foglalkoztak, a kutatásaikkal foglalkoztak, valójában az uralkodó vendégeiként, ugye? Tehát biztosítottak számukra feltételeket a kutatásokhoz, a tudományos munkához. Úgy is mondhatnám, hogy ezzel létrejött a tudományos intézetnek a maga, hogy mi az, hogy tudományos intézet. Vagy ha tetszik, létrejött a tudós is. Az a személy, aki abból él, hogy a tudománnyal foglalkozik. Ugye? Tehát végül is lehet olyan életet élni ettől az időtől kezdve nagyjából. Nem is keveseknek, viszonylag nem keveseknek olyan életet élni, amikor az ember az életét azzal tölti, hogy tudományos eredményeket akar elérni. Tehát a múzeum és könyvtár körülbelül 700 éven keresztül állt fenn, de attól különféle híradások vannak avval kapcsolatban, hogy hányszor és mennyire véglegesen rombolták le. Végül is valamikor, tehát mikor, tehát körülbelül az időszámítás előtti 3. századtól, körülbelül az időszámítás szerinti 4.-5. századig állt fenn, mások szerint azonban csak a 7. században rombolták le végleg, amikor az arab hódítók bevonultak Alexandriába. Hát ki tudja, hogy mi volt, most maradjunk ezeknél a verzióknál. Tehát általában működött. Az aranykora, tehát a legjobb korszaka a múzeum és könyvtárnak az első 200-300 év volt, amikor a legfontosabb eredményeket elérték az ott dolgozó emberek, az ott dolgozó kutatók. A múzeumhoz kapcsolódó könyvtár egy meglehetősen nagy gyűjtemény volt, tehát valójában arra törekedtek ebben a könyvtárban, hogy az összes írott forrást összegyűjtsék, a világ összes írott anyagát, összes írott forrását. Görögöt ugyanúgy, mint nem görögöt, tehát fordításokat is végeztek itt, rendszerezték a szövegeket, például kialakították a könyvnek azt a változatát, amit azóta is könyvként lehet azonosítani, ugye? Tehát, hogy kell elrendezni ahhoz a különféle tartalmakat, hogy az ember többé-kevésbé egyszerűen és érthetően tudjon vele foglalkozni. Legkülönfélebb területeken folytak itt kutatások, például azokon a területeken, amelyeket megemlítettem, de filológiai munka, nyilván a könyvtárban a filológiai munka is folyt, és egy csomó egyéb vonatkozásban dolgoztak itt az emberek. A könyvtárnak egyes hírek szerint akkor, amikor a legjobb állapotában volt, 500 000-nál több könyv volt a birtokában. Ez egy jelentős szám, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Arisztotelész saját könyvtár, amelyik szintén jelentős gyűjteménynek számította az ókorban, az 376 könyvből állt. És az a 500 000 könyv, ami itt volt, az nyilván egy jelentős gyűjtemény volt, tehát nyugodtan lehetett valóban úgy tekinteni rá, mintha minden tudás össze lett volna úgy gyűjtve. Oké, tehát akkor ez egy ilyen fontos intézmény, és ennek a fontos intézménynek a működése nyilvánvalóan meghatározó jelentőségű az egész európai kultúra szempontjából. Azt látjuk, hogy ez tehát Alexandria lesz a tudományos munkálkodásnak a középpontja. Korábban ez az ilyen típusú tevékenységnek a középpontja az Athén volt. Tehát Athénban is marad valami, de valójában Alexandriába mozdul el ez a centrum. Athénban, ami Athénban marad, az a filozófia. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az aténi filozófiai iskolákban továbbra is a filozófia művelése és a filozófiai tanítása az fontos szerepet játszik, tehát valahogyan így létrejön egy ilyen elmozdulás, hogy a filozófia jelentősége ebben az időszakban már kisebb, a tudománynak a jelentősége nő, és következésképpen a hatalmi centrumok azok vonzák nyilván a legfontosabb tevékenységformákat, és oda mozog a tudás, a tudomány, a filozófia pedig hát tradicionálisan marad például Athénben. Egyes vélemények szerint, és egyes hírek szerint valójában akkor, amikor kialakították a struktúráját, akkor ebben fontos szerepet játszott Arisztotelész iskolája, amit Lükeionnak hívtak. Ez a Lükeion nevű iskola, ez Athénben működött, Arisztotelész hozta létre, és az ő irányítása alatt működött egy darabig. Más iskolák is voltak Athénben, például a Platón által alapított akadémia, vagy másoknak az iskolái, különféle iskolák. Ezek az iskolák úgy kell érteni, hogy ez valamiféle főiskolai, vagy ha tetszik, egyetemi képzést nyújtottak. Ugye, tehát az elemi képzést azt más módon szerezték meg a görög nebulók. Tehát ide mondjuk talán inkább nem is jó, hogy főiskolainak, inkább talán most kort tekintve talán inkább középiskolai képzésnek lehetne mondani. Tehát valójában akik tovább akartak tanulni, és nem pusztán a mindennapi ismeretek iránt voltak fogékonyak, azok mentek ezekbe az iskolákba. De visszatérve tehát az Alexandriai Múzeum és Könyvtár problémájára, tehát ezek közül, a modellek közül, amelyek Athénben működtek, az arisztotelészi Lükeion modellje volt a meghatározó, mert az arisztotelészi Lükeionban volt leginkább együtt tartva az empirikus ismeretszerzés és az elméleti gondolkodás. Tehát ez a dolognak az érdekessége. Ugye a Platóni Akadémián inkább általánosságokkal, filozófiai általánosságban maradva próbáltak a problémákkal foglalkozni. Mondhatnám azt is, hogy egy elméleti jellegű képzést nyújtott. Míg belértve a filozófiát, meg a matematikát is, vagy a geometriát, míg az arisztotelészi Lükeionban a tudományos megfigyelés, tehát a gyakorlat megfigyelések is nagyon fontos szerepet játszottak. És ilyen értelemben akkor, amikor ezt vették modellnek az Alexandriai Múzeum és Könyvtárhoz, ahhoz az abban a szempontból is jelentős, hogy tehát annak a tudományos eljárásnak a stílusa, ami ott kialakításra került, az nem pusztán elméleti okoskodásokat jelentett, hanem egyúttal ilyen típusú kísérletezést, megfigyelést, adatgyűjtést, ehhez hasonló dolgokat is. Ugye? Világos. Például rendszeresen boncoltak, bonctermek álltak rendelkezésére a kutatóknak. Ha jól emlékszem, a kivégzett bűnözők tetemeit lehetett felboncolni. Tehát tényleg egy sok mindennel foglalkoztak. Jó. Tehát akkor ugye azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos intézmény, létrehozta a tudóst, létrehozta a tudást, létrehozta a tudományos közösséget, és egy csomó dolgot lehetett ott csinálni. Nézzük meg, hogy milyen fontosabb eredményekre vezetett ez az egész. Vannak-e fontosabb, lényegesebb eredmények itt? Nagyon vázlatosan persze. Egyetlen egy személlyel szeretnék egy kicsit foglalkozni, az egyetlen személy Archimédész, időszámítás előtti 3. században élt. Archimédész egy időt töltött Alexandriában, de az idejének a legnagyobb részét nem ott töltötte, mondhatjuk, hogy nem ott élt, hanem Szirakúzában élt, a jelenlegi Szicíliában. Most is azt mondom, úgy hívják ezt a várost, Szirakúzának hívják, tehát meg lehet látogatni, ha valaki akarja. Talán még a sírját is lehet látni, vagy van valami hely, amire azt mondják, hogy ez az ő sírja. Archimédész tehát úgy gondolom, hogy az ő személye egy tipikus személy ebből a korból, tehát mondhatjuk, hogy a görög tudományosságnak egy tipikus reprezentánsa. Jó, tehát ezért szeretnék róla néhány dolgot mondani. Méghozzá annak a fajta görög tudományosságnak a reprezentánsa, aki tehát ebből az aranykorból származik, vagy ebben az aranykorban tevékenykedik, amikor már van tudomány. Mondjuk Archimédész akkor tehát nézzük az archimédészi tevékenységet. Az, hogy konkrétan miket csinált, ezt nem fogom elmondani. Jó? Tehát az, hogy Szerintem az, hogy konkrétan miféle ügyekkel foglalkozott, azt mindenki el tudja olvasni, gondolom, különféle könyvekben. Például a Simonyinak a fizika kultúrtörténetében, különféle könyvekben. Ezek, mindezek a helyek szépen leírják, és összesen elmagyarázzák, hogy mit csinált Archimédész. De egyébként mindenki egy csomó dologgal meg is ismerkedett már az általános iskolában, ugye? Mindenki ismeri az Archimédész törvényét, mindenki hallott arról, hogy Archimédész a statikának, vagy statikának, kinek hogy tetszik, annak a nagy tudója volt, és különféle egyensúlyokkal kapcsolatos gondolatmeneteket ott elő az emelőkről, meg ehhez hasonló dolgokról értekezett, az úszás problémáját nagyon kiterjedten tárgyalta, és egy csomó egyéb dolgot is csinált, matematikában is, meg minden egyéb területen. Most itt igazából csak a fizikához való hozzájárulásának egy kicsi részével foglalkoznánk, méghozzá azzal a részével, amelyik nem konkrét, hanem meglehetősen általános jellegű. Jó? Hát akkor az első kérdés Archimédésszel kapcsolatban az, hogy mi az, ami az ő fő felfedezése. Tehát mi az, amivel alapvetően hozzájárult a fizika történetéhez, talán mondjuk így. De igazából nem pusztán a fizika történetéhez, hanem talán jobb azt mondani, hogy a tudományok történetéhez. Tehát mi az, ami alapvető és fontos az archimédészi hozzájárulásban. Ehhez akkor jutunk közel, hogy ezt valamennyire megértsük, hogyha megpróbáljuk föltárni, hogy hogyan viszonyult Archimédész a korabeli matematika és fizika problémáihoz. És azt fogom állítani, hogy Archimédész volt az első olyan gondolkodó, aki matematikai fizikusnak tekinthető. Úgy is mondhatnánk ezt más módon, hogy az első olyan személy, aki a matematikát és a fizikát egyszerre alkalmazta valamilyen jelenségkör leírása kapcsán, amit aztán más módon majd úgy is fogok fogalmazni, hogy Archimédész volt, aki felfedezte azt, amit manapság tudományos elméletnek szoktak nevezni. A tudományos elméletek azok az elméletek, amelyek tehát egyszerre matematikai és fizikai összefüggéseket is reprezentálnak, és valamilyen értelemben ennek a dolognak a megalapozója, ennek az első képviselője Archimédész volt, és nem is volt könnyű dolga. Miért nem? Ahhoz, hogy ezt a nehézséget megértsük, ahhoz azt kell tudni, hogy Archimédész korában, tehát a 3. században vagyunk az időszámítás előtt, hogyan gondolkodtak a fizikáról és a matematikáról. Azt említettem talán, az imént egy picit utaltam legalábbis rá, hogy az arisztotelészi közegben az arisztotelészi felfogás volt a meghatározó bizonyos értelemben. Az, hogy valami az arisztotelészi metodológiát követi, vagy az arisztotelészi módszertannak valamilyen módon a követője, ezt néha úgy is szokták mondani, hogy peripatetikus. Azért mondják, hogy például az arisztotelészi fizikát néha peripatetikus fizikának is mondják, még az a magyarázata, hogy az arisztotelészi Lükeionban, abban az iskolában, amelyikről az imént említést tettem, amelyik tehát Athénben működött körülbelül ebben az időben, ebben a tanításnak a módja a sétálgatás közben való beszélgetés volt. Tehát és innen ered a peripatetikus elnevezés, amelyik erre utal, tehát erre a sétálgatás közben való tanításra, és azért az arisztotelészi fizikát, az arisztotelészi módszert néha szokták peripatetikusnak is mondani. Tehát akkor azt akarom az egészbe kisütni, hogy az Alexandriai Múzeum és Könyvtárban általában meghatározóan jelen volt a peripatetikus szemlélet volt, hogy tetszik az arisztotelészi gondolkodásmód, legalábbis nagyon általános vonatkozásokban ez biztosan igaz. Ilyen általános vonatkozásnak számít az, hogy mi a fizika problémája és mi a matematika problémája. Mi a fizika tudománya, mivel milyen típusú tudományok vannak, ezt Arisztotelész vizsgálgatta, és azt is megmondta, hogy melyik tudománynak mi a feladata, tehát milyen módon kell a saját célját elérni. Tehát mi a célja, hogyan kell abban állást foglalni. Tehát másként mondva, az arisztotelészi felfogás a tudományoknak világos területeket azonosított, és azt mondta, hogy az egyik tudomány ennek a területnek a leírása, a másik annak a területnek, a harmadik annak a területnek a leírással foglalkozhat, és foglalkozik, ez a tipikus feladata. Amit mi most itt fel akarunk használni, az pusztán annyi, hogy a fizikának és a matematikának milyen területeket jelölt ki. Tehát mi a fizika feladat és a matematika feladat az arisztotelészi felfogásban? Ez a kérdés. Azt látjuk, hogy a fizikának és a matematikának az arisztotelészi felfogásban egészen más területek vannak kiosztva. Ugye? Tehát egészen más a feladata a fizikának és a matematikának. A fizika Arisztotelész szerint az önállóan létező, de nem változatlan, vagyis változó objektumokkal foglalkozik. Tehát a fizikának az a célja, hogy az önállóan létező, nem változatlan dolgokkal foglalkozzon. Matematika szöges ellentéte. A matematikának az a feladata, hogy az önállóan nem létező, de változatlan dolgoknak a tudománya legyen. Látható, ugye? Tehát mondjuk önállóan létező, de nem változatlan. Ugye erről az arisztotelészi természetfilozófiáról, amikor a múlt héten beszéltem, gondolom eléggé tudtam érzékeltetni, hogy itt tényleg ezekről van szó. Tehát a természeti objektumok azok ilyenek, ugye? Tehát a természetnek önálló léte van, és az önálló, a létező, természeti létezők folyamatos változásnak vannak alávetve, erről sokat beszéltünk, és akkor ez azt jelenti, hogy a fizikának ilyen értelemben egy területet biztosítottunk. Ugye? Tehát ez a fizikának a probléma világok. De mi helyzet a matematikával? Matematika, az arisztotelészi matematika felfogása, amelyik azt mondja, hogy az önállóan nem létező változatlan dolgokkal foglalkozik. Szeretnék itt utalni arra, hogy ez a matematika felfogás, ez az arisztotelészi matematika felfogás, ez nem egyezik meg Platón matematika felfogásával. A platóni matematika felfogás más. A platóni matematika felfogásban a dolgok ideái, az ideák világában, ideális formában igazibb módon léteznek, mint a dolgok maguk. Következésképpen a matematika tárgyaként azonosítható összefüggések is valójában egy idealizált verzióval azonosíthatók. Tehát mondjuk például a háromszög, az a konkrét háromszög, az a háromszög, amit lerajzolunk, az egy tökéletlen változata az ideális háromszögnek. Vagy, és itt tovább, a geometri alakzatokra ez ugyanúgy érvényes, mint az aritmetikai dolgokra. Tehát van egy ideális dolog a számoknak a világa, vagy a geometri alakzatoknak a világa, amelyikben ezeknek az ideái helyet foglalnak, és az érzéki valóságban, az érzéki világban csak ezeknek a tökéletlen változataival, kópiaival találkozunk. Ugyanannyiból értett ez a platoni felfogás. Az arisztotelészi felfogás a matematikáról azonban eltér ettől. Eltér ettől nem csak a matematika miatt, hanem azért tér el, mert az arisztotelészi filozófiának más az alapelve. Az arisztotelészi filozófiának az alapelve az azt követeli meg, most nem akarok emelni, azt követeli meg, hogy a matematikai objektumokat is úgy azonosítsuk, mint ahogyan a különféle fogalmak tartalmait azonosíthatjuk az arisztotelészi rendszerben. Vagyis azt lehet mondani, hogy Arisztotelész szerint, ha vannak különféle konkrét létezők, például ezek a rajzolatok, amiket oda rajzoltam, és meg lehet nézni, hogy ezeknek a konkrét rajzolatoknak van-e valami közös tartalma, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, ezeknek van valami közös tartalma, talán, hogyha elég ügyes voltam, Ez a közös tartalom az, amelyik tulajdonképpen változatlan mindegyik rajzban, mert egy kicsit változik, mert itt látom, nem húztam folytonosnak a vonalat itt, meg nem tudom, mi történt, de mégiscsak van valami, ami változatlan formában, ami, tehát ebben is, ebben is, ebben is, ebben is meg van jelenítve. Ugye? Tehát egyfajta változatlan tartalom itt meg van jelenítve, de ez a változatlan tartalom, és amit mondjuk körnek fogunk hívni, ez a változatlan tartalom nem létezne akkor, hogyha nem volnának ezek a körök, amiket ide rajzoltam. Magyarán szóval a kör, mint olyan, önállóan nem létezik az arisztotelészi felfogásban. Csak körök vannak. És hogyha ezeket a köröket elkezdjük tanulni, akkor megtaláljuk azt, hogy mi az, ami ezekben a rajzolatokban, vagy ezekben a viszonylatokban, amiket ilyen módon ábrázoltunk, közös és változatlan tartalma. Változatlanságot is úgy kell érteni, hogy ebben is, ebben is, ebben is, ebben is változatlan tartalom van kifejezve, ugye? Tehát ilyen értelemben kell azt érteni, az arisztotelészi felfogás szerint, hogy a matematika az önállóan nem létező dolgokkal foglalkozik. Tehát nincs a matematikai objektumoknak, vagy a geometri objektumoknak egy önálló világa, mint a platoni rendszerben, ugye? A legtöbb matematikus szeret platonista lenni, mert az olyan jó pofa, vagy az olyan természetes. Tehát azt gondolni, hogy vannak ilyen idealizált objektumok, és azoknak a tanulmányozása tölti valaki az életét. De ebben az arisztotelészi felfogásban arra van szó, hogy nincsen ilyen, nincs ideák világa, nincs a matematikai objektumoknak sincs ideális változata, hiszen a matematikai objektumok önállóan nem léteznek. Csak is a dolgok által hordozottan léteznek. Érthető? Nincs olyan, hogy szám önállóan, hanem minden bigyónak van száma, ugye? De ha nem volnának önálló létezők, akkor nem volna szám sem, és így tovább, mindenki el tudja képzelni. Na most, itt jön Archimédész problémája, vagy hát a korszak problémája, ugye? Hogy ha összehasonlítjuk a fizikának és a matematikának a feladatait, akkor azt lehet látni, hogy a fizika ezzel foglalkozik, a matematika ezzel foglalkozik. Mindegyik jól megvan magában, de nem szabad ezeket összekeverni. Hiszen el kell tudnunk dönteni, hogy most valami önállóan létező, vagy önállóan nem létező. És eldöntjük, akkor besoroltuk, akkor ez a matekba, vagy a fizikába tartozik, világos. Következésképpen azt szokták mondani, ezt a múltkor nem említettem, vagy nem hangsúlyoztam ki legalábbis, hogy a görög tudomány, például az arisztotelészi tudomány, az arisztotelészi tudomány szellemét követő görög tudományosság, az a matematika használatát mellőzte, ugye? Tehát, hogy például akkor, amikor a dinamikai elveket megfogalmazza Arisztotelész maga, ott nem ír föl egyenleteket, nem próbál matematikát is tenni a dolog mögé. Világos, hogy miért nem? Most már ezek után világos, hogy miért nem, ugye? Nem azért nem, mert nem tudott volna, vagy nem azért nem, mert nem jutott volna eszébe, vagy mit tudom én, hanem azért nem, mert számára a matematika valami másnak a leírásával foglalkozik, mint amivel a fizika. Szóval az arisztotelészi fizikában mondhatnám így, hogy a minőségi folyamatok, vagy a folyamatoknak, vagy a dolgoknak a minősége játszik meghatározó szerepet, és a minőségek közötti viszony, tehát hogy például ez egy hely, vagy a helyváltoztató mozgásban mi változik meg, tehát milyen minőségek van, a mozgató és a mozgatott, ezek eltérő minőségek, és a mozgató és a mozgatott közötti viszony érdekli, de nem az érdekli, hogy a mozgatót milyen mennyiséggel jellemezzük, és a mozgatottat is milyen mennyiséggel jellemezzük, mert ez őt hidegen hagyja. Az érdekli, hogy mi az, ami a mozgatottra jellemző, és mi az, ami a mozgatóra jellemző, tehát ami csak arra jellemző. Azt, hogy valamilyen mennyiségek is, ezek persze mindegyik mennyiség, tehát az közös bennük, de éppen a különbségeket akarja megragadni. Érthető valamennyire? Na jó, akkor nagyjából akkor értjük, ugye? Tehát szokták azt mondani, hogy a görög tudomány speciálisan az arisztotelész szellemet követő tudomány, tehát nem alkalmazza a matematikát, de hát valójában ezért nem alkalmazza, mert hogy más területekként gondol ezekre. Miért is alkalmazná, az szabálysértés volna, vagy multidisciplinaritás, vagy nem tudom micsoda, ami egyelőre nem került napirendre. Mindaddig, amíg meg nem jelenik Archimédész, és az archimédészi teljesítmény elsősorban, amit most ki szeretnék emelni, az ebben áll. Az archimédészi teljesítményben ugyanis azt lehet látni, hogy Archimédész talált egy olyan lehetőséget, amelyikben egyszerre kell alkalmazni a fizikának és a matematikának a szemléletmódját. Az archimédészi probléma világ ezek szerint, vagy a problémakör, itt nem a fizika általában, hanem a statika. A statika megfelel, a statika problémája, vagy a statikai szituáció, az a helyzet, amiben a statikát tanulmányoz, megfelel a fizika és a matematika követelményeinek egyaránt. És ha ez így van, akkor mind a két szemléletmódot alkalmazhatjuk, és alkalmazni is kell. És ez lehetővé teszi azt, hogy a statikai problémákat fizikai és matematikai szempontból egyaránt tárgyalja, vagyis lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a fizikát és a matematikát, vagy ha tetszik, a természetfilozófiát és a matematikát. És ezzel létrehozza azt, amit azóta is a modern tudomány is úgy értékel, mint tudományos elméletet. Ugye a tudományos elméletekben egyszerre jelenik meg az, hogy valami fizikai mennyiségek közötti reláció, és ugyanakkor a mennyiségek közötti reláció, hogy milyen fizikai mennyiség, és ugyanakkor az adott mennyiségek közötti relációként is megjelenik. Ugye? Tehát egy tudományos elmélet az egyszerre, ha tetszik, filozófiai elmélet, amelyikben a különféle minőségek közötti kapcsolatot észrevesszük, és ugyanakkor egy matematikai elmélet, amennyiben megjelenik az az adott minőségeknek a matematikai reprezentációja ugyancsak. Ugye világos valamennyire? Tehát valójában a tudományos elméletek születésének a tanúi vagyunk itt, amikor egyszerre tudja a dolgot a minőség szempontjából és a mennyiség szempontjából jellemezni. Amikor egyszerre tudja a fizika szempontjából úgy jellemezni, hogy megállapítjuk, hogy milyen típusú összefüggések, milyen típusú létezők között, milyen típusú összefüggések vannak az adott helyzetben, és ugyanakkor ennek nem csak a minőségére, hanem a mennyiségére utaló összefüggéseket is figyelembe tudja venni. Oké, ez lehet, hogy túl elvontan hangzik, de ugyanakkor nagyon fontos, nem tudom, hogy érthetően tudtam-e mondani. Ugye világos, hogy a statika bizonyos értelemben a változatlanságnak és a változásnak és a nem változatlanságnak az együttese. Ugye elég érthető. Ugyanígy bizonyos értelemben nem létezik önállóan, hiszen mozgásoknak a következtében áll elő, de mozgásoknak a következtében, vagy az ellentétes tendenciáknak a következtében áll elő, és ilyen értelemben önállóan is létezik, és nem is létezik önállóan. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, tehát hogy mind a kettőt egyszerre lehet alkalmazni rá. Bizonyos értelemben, amikor azt mondjuk, hogy Archimédész a matematikai fizikának a felfedezője, vagyis annak a lehetőségnek, hogy van a fizikának olyan része, ahol a matematikát alkalmazni lehet, és ezt meg is csinálja, alkalmazza is, ez egy nagyon nagy jelentőségű fordulat. Nem is követik évszázadokig vagy évezredekig senki. Galilei lesz talán a következő személy, aki ennek a jelentőségére ismét rábukkan, és aki megpróbálja ugyanezt az utat járni, most már nem a statika, hanem mondjuk a dinamika bizonyos problémái esetében, vagy a kinematika és a dinamika bizonyos problémái esetében. De itt közben van egy csomó, szóval közben eltelik mennyi is? Mondjuk 2000 év. Kettő között. Szóval azért ez jelentős különbség. Jelentős. Ugye látható? Tehát valójában valójában akkor érthetővé válik, hogy milyennek a dolognak az érdekesség. És hogyan, miben jelent ez meg? Konkrétan milyen dolgokban jelent meg? Hát tudjuk milyen, ugye? Tehát az emelőkre vonatkozó törvényekben például. Ugye mindenki tudja, tehát, hogy az erő szor kar, az egyenlő teher szor kar. Ez az emelők egyensúlyára vonatkozó törvények esetében például. De más esetben az úszást is ugyanúgy lehet érteni. Meg. Szóval minden esetben arról van szó, tehát, hogy egy ilyen egyensúly jön létre egy ilyen statikai problémának az ábrázolásáról van szó. Még egy szempontot szeretnék Archimédészek kapcsolatban megemlíteni, ami talán még szintén fontos, az, hogy egy más értelemben is ő ravaszkodott, tehát egy más értelemben is összekapcsolódik nála a fizikai és a matematikai megközelítésmód. Ez az, amit úgy szoktak kifejezni, hogy az archimédészi módszer az előszeretettel használta a modelleket. Tehát Archimédész mint modellépítő, vagy modellező. Hát azt mondja, hogy mit mond azt? Ja, hát ha már itt van ez a könyv, akkor ezt fel is olvasom, jó? Mert ez valami kalandos úton egyszer csak előkerült Archimédésznek egy levele, amit barátjához, Eratosztenészhez, az Alexandriai Múzeum és Könyvtár akkori vezetőjéhez írt. Csak aztán elveszett sokáig, és akkor egyszer csak előkerült. Így hangzik ez a levél. Leírom és elküldöm neked speciális módszeremet, amelynek segítségével képes leszel rá, hogy bizonyos matematikai problémákat a mechanika segítségével ismerj fel. Tehát a matematika a mechanika segítségével. Ugye megint arról van szó, hogy egyszerre alkalmazza mind a kettőt. De most itt egy kicsit más módon, mint az iménti esetben. Meg vagyok győződve róla, hogy ez nem kis haszonnal jár a tételek bizonyításánál. Néhány dolgot ugyanis, amely először mechanikai módszerrel vált világossá előttem, geometriailag is bebizonyítottam. Mert vizsgálatuk a mondott módszerrel nem tekinthető tényleges bizonyításnak. Ugye, tehát a mechanikai módon való vizsgálatuk nem tekinthető tényleges bizonyításnak. Viszont könnyebb a bizonyítást szolgáltatni, ha a megadott módszer szerint előzetesen már némi ismereteink vannak a kérdéssel kapcsolatban. Mint ezt megtalálni, mert mint a megoldást, hogy a bizonyítást megtalálni minden előzetes tájékozódás nélkül. Ez egy ilyen nagyon híres metodológiai gondolat, ugye világos, hogy miről van szó. Tehát például arról van szó, hogy mondjuk az egyensúlyoknak a megtalálásában szépen mondjuk van egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy ilyen alátámasztott rúd, és akkor szépen azt ki lehet játszani, hogy hova kell elhelyezni, mekkora testet, hogy az alátámasztott rúd az egyensúlyban legyen. Megtaláltam ezen a módon a szabályt, ha tetszik, de ez még csak szabály. Ez még nem matematikai bizonyításra jutott tétel. Ez csak egy szabály, de utána már lesz módom arra, hogy tudom, lehet most, hogy világos előtte, hogy mit akarok bebizonyítani, és hogyha tudom, hogy mit akarok bebizonyítani, akkor ahhoz meg tudom találni a megfelelő eljárásokat, a megfelelő axiomákat és a megfelelő posztulátumokat. És ennek a segítségével szépen be tudom bizonyítani azt, amit már úgy is tudok, ugye? Tehát világos. Tehát ilyen módon a modellt, tehát, vagy ha tetszik a fizikai valóságot, azt fel tudom használni akkor, amikor matematikai tételeket akarok bizonyítani. Egy nagyon fontos és nagyon lényeges szempont ebben az archimédészi gondolatvilágban ugyancsak.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története, a görög tudomány aranykora. A felvétel 2004 őszi félévében készült.